Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi.
Szeretettel köszöntök mindenkit! Folytatom a Csisztus Podcastban elkezdett belső három részes sorozatot a Sportek Hungary program keretében, ahol csak úgy, mint legutóbb, magyar sporttechnológiai innovációk és startupok bemutatását tervezem. A mai epizódban azonban kifejezetten az élsportolók márkává válásával, sportolói brand építéssel foglalkozom. Ma is fantasztikus vendégek jöttek el hozzám, lássuk, hogy kik ők. Itt lesz velünk Illés Fandi, a Vasas világ és Európa bajnok paralimpikon úszója, aki tavaly elnyerte az év egyetemi sportolója címet, idén pedig a Glamour magazin év sportolója díját is. Csatlakozik hozzám Talmácsi Gábor, a gyorsasági motorsport eddigi egyetlen magyar világbajnoka, aki győzelme évében megkapta a motorsport Oscar-díját, a Cascade Oro-t, az aranysisakot, miközben elnyerte az év férfi sportolója címet is idehaza. Népszerűsége töretlen, aktív közbenjárásával MotoGP pálya épülhet hazánkban is. És meghívásomra eljön a műsorba Várdi Zoltán, startup mentor, nemzetközi üzletfejlesztési tanácsadó, korábban az amerikai NBC Universal média vállalat globális kereskedelmi alelnöke, a TV2 volt vezérigazgatója. Szeretettel köszöntök tehát mindenkit a HEPA, vagyis a Magyar Export Fejlesztési Ügynökség nevében is. Folytatjuk a Sportek Hungary sorozatot itt a Csisztus Podcastban. Köszönöm szépen vendégeimnek, hogy elfogadták a meghívásomat, és tegeződni fogunk, hiszen a sportvilágból, illetve a média világából érkezett minden kedves vendég. Engedjétek meg, hogy egy történettel kezdjem. Mark Spitz, 9-szeres úszó olimpiai bajnok, akivel volt szerencsém még idén egy hosszú interjút készíteni, elmesélte, hogy amikor 1972-ben 22 évesen kiszállt az élsportból, 9 olimpiai bajnoki címmel, ezt azért tette, mert rájött arra, hogy az amatőr sportvilág kerülés közepén egy fillért nem keresne. És azt mondta, hogy ő inkább elhagyja a Mark Spitz nevet. És hát ez bizony néhány éven belül 5 millió dollárt hozott az ő számlájára, ami nagyjából ma kb. 10-szeresét érné. Hát én azt gondolom, hogy ehhez persze kellett Mark Spitz páratlan tehetsége, kellett a 9 olimpiai bajnoki cím, és persze még oly sok minden. De ma mégis egy olyan világot élünk, ahol én úgy gondolom, hogy 9 olimpiai bajnoki cím azért ma már nem kell ahhoz, hogy egy sportoló brandé, márkává váljon. Fanni, hadd kérdezzelek téged először, hogy te mikor érezted azt, hogy a sportolói teljesítményed túlmutat az érmeken, és több annál, mint csak azok, amik persze a vitrinedet díszítik?
Ez egy jó nehéz kérdés, de én úgy gondolom, hogy talán akkor fordult meg ez bennem, hogy esetleg magamból úgymond így rossz szóval mondva többet is tudnék profitálni, mint sportoló, amikor egyre több ilyen motivációs előadásokra hívtak engem, és egy idő után már ugye megkérdezték, hogy mennyiért vállalnám, hogy akkor az úti költséget fizetnék, és akkor így alakult, csak hát ugye most ennek a Covid nem tett túl jót, úgyhogy sajnos nagyon sok rendezvényt, illetve ilyen motivációs előadást vissza kellett
mondanom. Tulajdonképpen végül is mondhatni, hogy te, mint márka, most már itt jelentél meg, ebben a közegben jelentél meg, ami bizonyos szempontból a te életedből merített motivációs útmutatás másoknak, ha jól értem, ugye?
Így van. Igazából nem feltétlen csak a sport, hanem ugye nyilván az, hogy én lábak nélkül születtem, és az a sportig vezető út, és ezen felül a sporton túl, hogy az aranyére még hogy jutottam el, ez motiválja az embereket, és én egyébként nagyon örülök neki, mert nekem nagy példaképen Nik Vujicic, ugye, ő nem sportoló, viszont amiket mond, és ahogyan az ő életét előadja, nekem az példa, és szerintem sokunknak lehet az.
Hát, nagyon sokak, nyugodtan mondhatom, hogy tízezreket szólít meg, és stadionok telnek meg az előadásai kedvéért, ezt mindannyian tudjuk. Talmo, szerinted a te végtelen népszerűségednek, ami hál' Istennek még mindig tart, pedig majd az nem vagy jó néhány éve aktív versenyző. Mennyire lehetett betudni azt a tényt, hogy egy olyan műfajban lettél világbajnok, amiben előtte még magyar nem nyert világbajnoki aranyérmet?
Én azt gondolom, hogy maga a sport, amit én képviseltem, és képviselek is továbbra, csak a nem aktív sportolóként, a MotoGP az önmagában egy brand, mert a világ egy negyedik legnézettebb sportja. És magyar versenyzőként egy technikai sportban megfelelni nagyon nehéz, ugye sport és az üzletvilága, tehát ez egy mix. Én azt gondolom, hogy az is nehéz volt az a része, hogy jó eredményeket érjek el, és világbajnok lehessek.
Gondolom, hogy elég nehéz volt.
Nehéz volt, de talán most így nem aktívként és visszaemlékezve a karrieremre, odáig eljutni, hogy a világbajnokságig tudjak debutálni, az talán még nehezebb volt. Mert hogy egy olyan sportról van szó, ami a jelenlegi magyarországi rendszerben nem támogatott sport, tehát nem olimpiai sport, nem TAU támogatott sport, nem kiemelt sporták, tehát lényegében azt látjuk...
Saját erőből kellett minden részletét összetenni, ha jól értem.
Saját erőből is,
és sok... nyilván szponzorok által is, de el kellett jutni a szponzorokig.
Így van, tehát először mindig a szülő az, aki finanszírozza a gyermekeket, nálunk is az iskolában, így van, és...
Hát édesapám legenda ebben a tekintetben.
Igen, aki nem jól teszi ezt, én édesapám nagyon sokat köszönhetek, mert ő valóban, ameddig tudott, jól menedzselt, aztán a későbbiekben szakemberekre bízta. De hogy odáig eljutni, ez egy nagyon nehéz dolog, nagyon sok kitartás, sok pénz, sok baráti segítség, befektetők, tehát nagyon rögös az út. Nem csak a motorsportban, de mivel a motorsport drága, így pont ezt szerettem volna elmondani, ez nagyon nehéz.
Zoli, ugye te, aki a sportvilágát is látod, globálisan is figyeled az üzleti életet, nyugodtan mondhatjuk, hogyha visszatérünk egy picit a Mark Spitz példához, akkor az érzékelhető, hogy amíg amatőr sport volt, addig igazából nem volt egy sportolónak esélye arra, hogy márka legyen. És aztán persze nyilván voltak ilyen early birdok, akik hamar kiszálltak ebből és megmutatták ezt az utat. Van olyan történelmi pillanat vagy személyiség a sportvilágban szerinted, akihez ez igazán köthető? És nyilván szerint nem ezen a kontinensen született meg ez a személyiség.
Hát nem tudok most visszafelidézni egyetlen egy személyt, aki ezt az egész folyamatot elindította. Azt lehet általánosságban mondani, hogy alapvetően az amerikai sportvilágból jöttek ki ezek az első igazi áttörő sikerek.
Ezért nyilván... akkor NBA-ben szerintem talán biztosan volt ilyen.
Igen, hát nyilván az amerikai profi kosárlabda liga, utána azt követően az amerikai futball profi liga rengeteg olyan személyiséget hozott elő térbe, akik kihasználhatták ezt a márkává válásnak az előnyeit. Hát szerintem, ha visszatekintünk az utóbbi 35-40 évbe, akkor egy személyhez köthető ez az igazi hihetetlen nagy robbanásszerű növekedés a sportmárka területén, és ez a Michael Jordan, ugye világhírű kosárlabda játékosról van szó.
Ezer termék ugrik be a fejébe.
Igen, aki természetesen, de hogy mi volt az áttörés, ez nagyon érdekes történet. Michael Jordan 1984-ben végezte az egyetemet, és ugye Amerikában a kosárlabda az egyetemi szinten is nagyon...
Ez az NCAA rendszer, még én is versenyeztem abban.
Nagyon népszerűségnek örvend, és ő már akkor egy ismert személyiség volt, de tudni kell azt, hogy ő mikor bekerült a NBA-be, mint profi játékos, ő már az első évtől felismerte azt, hogy ő egy világsztár volt, hiszen a 84-es olimpiában már ugye ő megnyilvánult, mint világsztár, és neki volt egy elképzelés, hogy ő szeretne egy saját cipőt fejleszteni, ami az ő nevéhez kötődik. És az ő álma az volt, hogy az Adidas-szal kössön egy ilyen megállapodást. Meg is keresték a céget, de az Adidas azt hitte, hogy megbolondult egy 22 éves kölyök, aki még nem bizonyított semmit a profi ligában, mit gondol arról, hogy egy saját cipőt fognak róla elnevezni, és az ő fejlesztés alapján működni. És nagy nehezen az anyja meggyőzte arról, hogy van egy fejlődő cipő márka Amerikában, akkor még csak a futás meg a futóknak volt a cipője, úgyhogy Nike. Uh-huh. És a Nike megkereste a Jordant, és kérdezték tőle, hogy hát ő hallották, hogy ő szeretne ilyen cipőt mondani, és a Michael Jordan nem akart velük találkozni, mert ő az Adidas-szal akart megállapodni. És az anyja meggyőzte őt, hogy igenis, ha megkerestek, akkor tisztesség teljesen neked el kell menni, és meghallgatni az ajánlatokat. Hát ő ebből a bizonyos tárgyalásból született a, most már mondhatni, hogy a világ legsikeresebb cipőmárkája az Air Jordan. Uh-huh. Ami tudni kell, hogy a Nike akkor egy komoly több millió dollárt költött arra, hogy kifejleszze ezt a bizonyos cipőt, meg ugye a Michael Jordan mozgásához meg illeszik ezt az egészet. És volt egy elképzelésük, hogy az első évben ezzel a cipővel körülbelül 32 millió dollárt fognak keresni. És mikor első év után lezárták ennek a márkának az üzleti évét, akkor emlékeim szerint valahol 225 millió dolláros bevételre tettek szert, és elindult, hát egy, nem kell mondanom, hogy talán a világ legsikeresebb cipőmárkája. És abban még talán az volt még az érdekesség, hogy a Michael Jordan volt annyira okos, hogy ő nem csak egy tiszteletdíjat kért, hanem ő kért 100%-ot az eladás után.
Azt kérdezném, Talma, tőled, hogy amikor aktív versenyzőként, elsősorban azzal vagy elfoglalva, hogy csúcsra járásd a teljesítményedet, és a lehető legnagyobb fókuszáltsággal versenyezzél futamról futamra, akkor hogy volt időd arra, amikor ezt akkor el kellett kezdeni? Stratégiát építeni, hogy hogy lesz Talmácsi Gáborból több, mint egy futamgyőztes, hogy lesz Talmácsi Gáborból népszerű sportolóból márka. A menedzserekkel együtt hogyan kezdtetek el dolgozni? Mi volt az az út, amit be kellett járni, és mennyire volt ez fárasztó?
Igen, tehát azt gondolom, hogy az én karrierem, mondjuk a 2000-es évek, akkor egy ilyen nagyon egyszerű sportszponzorációs csomagban működtünk. Uh-huh. Logós megjelenés, egy picit annál több. De a világ változott, tehát a válság után fel kellett azt ismerni, akkor még ugyanúgy aktív voltam, hogy a csupán logós megjelenések nem biztos, hogy erre van minden vállalatnak szüksége. Elkezdtünk gondolkodni, hogy ezt hogyan lehet több. Megnézni azokat a kapcsolódási pontokat egy vállalat és egy sportoló között.
Tehát le kellett ülni, és el kellett kezdeni egy stratégiai gondolkodást.
Igen, szakemberek. És innen is indult az, amit én most, hogy a vállalkozás csoportomat menedzselem és irányítom, hogy felismertük ezt, hogy másképp kell dolgozni. Tehát az már nem elég.
Mennyi energiát viszel egy aktív sportoló életéből az, hogyha ő tulajdonképpen elkezd kikacsintani egy kicsit a sportpályáról, abban az értelemben, hogy foglalkoznia kell a média megjelenéseivel, foglalkoznia kell a saját márkája építésével. Tehát erre...
Szakemberek. Én mindig szakemberek. Ide ez a vége, hogy szakemberek. Aha. És amikor azt mondjuk, hogy MotoGP és egyéni sport, ez nem egyéni sport. Nem csak a menedzsmentre gondolok, hanem azt, hogy ez a motor azon a pályán jól működjön, ahhoz a mérnököknek, a szerelőknek. Tehát ez egy valódi csapatsport. Utána az egyén motorozza le is. És ő van a reflektorfényben, tehát a versenyző. De nagyon fontos a szakember, ez mindig, szerintem minden területen ez így van.
Uh-huh. Ilyen szempontból ez azért plusz energiákat igényelt tőled egyébként, ha visszagondolsz, hogy neked azért meg kellett mutatnod magad másként is, mint a pályán?
Igen, de szerintem mindig változik a világ, és szerintem ezt a változást, ez nagyon fontos, hogy könnyen vegyük, és mindig próbáljuk meg tanulni, és megnézni az újabb ötleteket, és az innováció mindig ott van szerintem a sportolók illetében, abszolút, mert míg az állatoknál talán ez a túlélési ösztön van genetikailag kódul, vagy az embereknél az a sikerösztön. Tehát, hogy mindenki szeretne sikeres lenni, főleg a sportolók, és talán ez a napi motiváció, hogy hogyan lehetnénk jobban.
Így is választódunk ki, tehát azok Igen. a karakterek kerülnek a sportvilágban valószínűleg a tűzhöz közel.
Igen, de azért azt szeretném kiemelni, hogy azért Magyarországon nem olyan könnyű a sportszponzoráció és márkát építeni. Egy nagyon pici piacról van szó, és nagyon fontos a pozicionálás. Tehát, hogy sok olyat látni, ugye én már az afterlife-ot építem, ami a sportoli utáni élet.
Ami azért nagyon jó, hogy ezt mondod, mert ugye ez megint egy másik kérdés, hogy hány sportoló nem is tervez, nem hogy nincs bennük az öngondoskodás gondolata, vagy annak a szikrája sem, de nem nagyon látnak tovább annál, hogy majd egyszer ez véget ér, és onnan is kellene valamit kezdeni magammal. Tehát létezik afterlife, sőt, mi több, ezek szerint abból ki lehet hozni egy egészen új fejezetet.
Ja, hát nagyon egyszerű, szerintem ez úgy működik, a sportpszichológusommal nagyon sokat beszélgettem még régen, hogy a sport az egy életszakasz. Tehát 50 évesen nem tudunk élni sportolni, Persze. mert képtelenek vagyunk rá. Ebből az életszakaszból hogyan hozzuk ki a maximumot, és ugye van a visszavonulás, vagy amikor azt mondjuk, hogy elég.
Visszaépítése valaminek.
Igen, és ez a kérdés, hogy ez tudatos, vagy például egy sérülés miatt, úgy mondjuk nálam, hirtelen jön, és nem tervezett visszavonulásról van szó. Ez két teljesen más szenárió.
Világos.
A második az sokkal nehezebb menedzselni, mert akkor valószínűleg jön egy pici űr, amikor...
Neked volt sajnos.
Nekem volt, igen, természetesen.
Ezt neked tapasztalnod.
De ebből fel lehet állni.
Fanni, nyilván neked is nagyon sok olyan helyzettel kellett már szembenézned, amikor kívülről kellett egy picit figyelned magadat, és azokat a helyzeteket, amiben benne vagy. Ugye hát azt mondanom segé, hogy nyilván dupla handicappel indul egy parasportól, először is azért, mert nyilván ugye effektíve a veled született nehézség miatt is meg kell birkózni bizonyos feladatokkal, de talán az még nehezebb, úgy gondolom, hogy előbb-utóbb elfogadják azt, hogy a teljesítményed legyen központban, nem az, hogy ezt a teljesítményt hogy érted el, ugyebár. Szerinted ebben van-e valami fajta fejlődés ilyen szempontból, és például egy ilyen elismerés, mint amit idén a Glamour Gálán kaptál, ez segít-e ezekben az áttörésekben?
Mindenképpen úgy gondolom, hogy igen. Nekem ugye a Glamour Gálán, mikor megnyertem az év sportdíjat, ott is elmondtam a beszédemben, hogy óriási köszönet a Glamournak, hiszen sportolóként neveztek, nem tettek különbséget, hogy épp vagy parasportoló. Nekem ez sokat jelentett, de tudom azt, hogy például egy évsportolója gálán már nem tudnék labdába rúgni, és szerintem egy parasportoló sem, hiszen annyival népszerűbbek az épp zépek.
Viszont hál' Istennek már ott tartunk, azért ezt hadd mondjam el, hogy az Évsportolja Gálán ugye együtt osztjuk ki a parasportolóknak járó elismeréseket az épekkel, és igen, abban igen. A parasportolók között természetesen ott abszolút van esélye.
Igen, szóval én még mindig azt látom itthon egy kicsit nagyobb problémának, hogy a médiában lehetne több szó szerintem a parasportolókra, főleg azért, mert ugyanaz a teljesítmény, és rengeteg ember kíváncsi arra, és rengeteg embert motivál az, hogy mi nehezebb helyzetből is, de emelt fővel, és nem foglalkozva azzal, hogy milyen testi adottságot kaptunk az élettől, megyünk tovább, és ugyanazt a munkát elvégezzük, mint az épek. Ez külföldön ugye már menő és divat, itthon pedig fejlődőben van, hogy a kérdésedre válaszoljak.
Zoli, viszont picit segíts nekem abban, hogyha sportolói brandépítésről beszélünk, akkor mondhatjuk-e azt, hogy az első lépés, az ABC első betűje, hogy kell egy nagyon sikeres sportoló. Sikeres alatt azt értem, hogy eredményes. Tehát csak abból lehet igazából sportolói márkát építeni, vagy brendet építeni, aki alapvetően kiemelkedő? Vagy vannak esetleg más utak?
Hát nézd, az biztos, hogy a siker a sportban az nagyon sokat lendít azon, hogy legyen egy márka, amit az emberek felismernek. Tehát az kétségtelenül így van. Azért azt megelőzi ilyen, azt gondolom, egy gondolat, ami ugye a Gábornak a karrierjében is ugye érződik, ez a tudatosság. Tehát az, hogy van egy nagyon határozott döntés, hogy én tudatosan fel fogom építeni az én karrieremet, hogy legyen egy márka, az társítsanak bizonyos tulajdonságokat ahhoz a márkához, és hogyha annak mentén építsem az én üzleti vállalkozásaimat. Igen, a siker mellett még az is fontos, hogy felismerjük azt, hogy milyen körülmények állnak rendelkezésre, itt anyagi körülményekre gondolok. Nyilván vannak azok a világklasszis sportolók, gondolok egy Cristiano Ronaldo-ra, vagy egy Serena Williams-re, aki nyilván 100 millió dollárokból gazdálkodik, és nyilván, mivel azt nem lehet a matracba eldugni, kell valamit kezdeni azzal a vagyonnal, és ebből kifolyólag elkezdenek felépíteni ilyen koncerneket, tulajdonképpen mint egy holding cég, és akkor például most a Ronaldo példájából kiindulva, neki van CR7-e márkás szállodalánca, van hatalmas nagy érdekeltsége étteremekben, van a saját nevéhez fűződő alsónemű márka, meg illatszerek, stb. Tehát nyilván mögötte áll egy olyan csapat, aki ezt kitalálja. Tehát a tudatosság az egyik, a másik pedig a megvalósítás. Uh-huh. Tehát nem elég elgondolni azt, hogy hogyan fogunk felépíteni egy márkát vagy egy vállalkozást, hanem azt is el kell gondolni, hogy hogyan fogjuk ezt megcsinálni.
Minden sikeres sportoló alkalmas erre? Mennyire személyiség kérdése ez, hogy ki az, akiből brand lesz?
Hát én, és mondok egy konkrét példát, hogy mennyire számít a személyiség ebben a kérdésben. Itt van két tulajdonképpen a futballtörténelem két legsikeresebb futballozója, a futballjátékos ugye a Ronaldo meg a Messi. Most, hogyha belegondolunk a Ronaldo mint személyiség, nyilván vannak adottságai, van egy sex appeal-ja, van ez az igazi férfi kép, ami azt szokták mondani, hogy ő az az ember, akivel minden nő szeretne együtt lenni, és minden férfi szeretne lenni. Hát ez a kettőség, ez egy egyediség, és hozzá társul rengeteg olyan termék, olyan kategória, ami ezt a macsó, sikeres férfi képét mutatja. Ott van Messi, aki legalább annyira sikeres, sőt szokás szerint még sikeresebb futballozó, ő nem rendelkezik ezekkel a tulajdonságokkal, ebből kifolyólag neki például én azt gondolom márkája erőteljesen az ő sport sikeréhez kötődik, de hogy mi lesz azután, azt nehezebb eltalálni. Uh-huh. Tehát itt a személyiség az nagyon-nagyon bele.
Akkor az tulajdonképpen azért mindenkiből nem tud brand lenni, még akármennyire sikeres, mert kell hozzá az a fajta átütő személyiség, az akarat, a belső szándék, ami elhangzott, hogy én szeretném ezt tovább építeni, mintsem, hogy.
Abszolút egyetértek vele, és ennek mentén lehet igazából egy márkát építeni. Az is biztos, hogy meg kell találni azt a márkát, amivel azt gondoljuk, hogy azonosulni tudunk. Tehát a személyes márkaépítésnek az egyik titka az, hogy nem, hogy magunkra erőltetünk egy állarcot, ami nem komfortos, hanem megtaláljuk magunkban azokat a természetes tulajdonságokat, amik jól állnak, és azokat hangsúlyozzuk ki jobban.
De a nyugati világban, és nem feltétlenül csak Nyugat-Európa vagy az Egyesült Államok, van kitűnő ausztrál példa is, például Kelly Cartwright Ausztráliában, ugye ő egy daganatos betegség miatt veszített el a jobb lábát, tértől amputálták, és egy egészen fantasztikus atlétikai pályafutást futott be, tulajdonképpen ilyen világcsúcs tartója lett a távolugrásnak, olimpiai ezüstérmet szerzett sprintszámokban, egyébként azóta már boldog édesanyja, és egészen elképesztő, egyrészt nagy, szerintem hihetetlen dolog, hogy Ausztráliában őt választották az olimpiai évében az év sportolójának az épek között is, ez az, amire te utaltál, hogy azért nyilván ez egy picit másfajta átgondolást igényel. Illetve megnéztem, gyakorlatilag világcégek, divatmárkái, nyugodtan mondhatom, hogy kozmetikai világmárkák, legalább 6 féle termék az, amelyik vele most jelen pillanatban azonosul. Szerinted ettől mennyire vagyunk messze itthon?
Szerintem messze vagyunk még ettől. Én nem nagyon láttam még parasportolót úgy címlapon sem, tehát hogy még így a médiában sem láttam sajnos. Illetve amikor így egy-egy cég támogat egy parasportolót, akkor úgy veszem észre, hogy őre annyira nem, tehát hogy annyi felületet nem kap, mint mondjuk egy énekesnő vagy egy épp sportoló. Például engem is támogat egy haj cég, aki ilyen termékekkel támogat.
Haj termékekkel foglalkozik.
Igen, igen. És,
mondjuk ezt megértem, mert gyönyörű a hajat, tényleg.
Igen, szóval, ahogy mondtad, egymásra kell találnunk, igen. És én is egymásra találtunk, viszont azt veszem észre, hogy még nincs itthon annak itt az ideje, vagyis hát én szerintem már itt lenne, de még mindig kicsit gyerekcipőben vagyunk, ugyanis szeretném én is azt látni, hogy egy szponzor büszkén áll egy parasportoló mellett, hogy én támogatom őt, és a sportolói pályafutását végigkísérem, és kitartok mellette, és ez egyfajta biztonságot is tudna adni a sportolónak.
Talán nyilván, ahogy utaltál rá, hogy amikor az ember pályafutását egy nem várt sérülés tulajdonképpen befejezetté nyilvánítja, nem azt mondom, hogy hál' Istennek ketté töri a teljes esetben, azért ez messze nem volt igaz, de hamarabb jött a befejezés, mint szeretted volna. Akkor azon túlmenni, hogy elgondolkodik, hogy akkor mihez kezd magával, gyakorlatilag el kellett kezdened az egész márka, mondjuk így átültetését, a Talmácsi Gábor brand átültetését, egy másfajta szemszögből nézni, hogy akkor én most mibe fogok kezdeni. Például az utánpótlás nevelés, az mondjuk egy társadalmi felelősségvállalás, tehát inkább egy CSR tevékenység, vagy üzlet?
Ez attól függ. Alapvetően egy szívügy. Ha a menedzsmentet nézzük így a vállalkozás csoportba, akkor azt tudom mondani, hogy vannak olyan versenyzők, akiknek előre mozdítjuk a karrierjét, próbáljuk üzleti alapon kezelni, de akkor még az utánpótlásnál, amikor beszélünk 10-11-12 éves gyerekekről, akik versenyeznek, és bízunk benne közösen, hogy a smart célokat el tudjuk érni, akkor még vagy a szülő finanszíroz, vagy éppen egy befektetőt találunk, aki ugyanúgy hisz ebben a projektben, és ebbe szeretne részt venni. És akkor akár lehet egy üzleti modell is, de a sportszponzoráció az nagyon nehezen működik Magyarországon, egy picit jobb talán a helyzet, de még mindig azt látom a vállalatoknál, hogy rövid távon gondolkodnak. Én azt gondolom, hogy egy élsportolónál a minimum az a 3 év, amikor lehet látni egy együttműködést, hogy beindul, hogy hogyan működik, és van olyan energiagyártó cég, meg más vállalatok is, ahol a sportolókkal nem csak az aktív karrierük alatt foglalkoznak, hanem már segítenek nekik az afterlife-ban, hogy ő nagykövetek legyenek, vagy segítsék az utánpótlást, és ebben így egymás segítik, és azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat lehetne fejlődni Magyarországon.
Gyakorlatilag használjuk ma ezt a kifejezést, hogy üzleti angyal, hogy igazából sportoló aktív korában tud-e üzleti angyal lenni? Ugye egy kicsit tisztázzuk ki a fogalmat, és hogy vajon milyen elvárás jelent ez vele szemben?
Nézd, az üzleti angyal fogalom, ugye csak hogy mindenki értse, az arról szól, hogy magánemberként az ember tőkét belerak egy induló vállalkozásba, és akkor egyengeti az elején egy cégnek a fejlődését, eljuttatja egy bizonyos szintre, ahol már intézményi befektetők, befektetési alapok, bankok, nagyobb intézmények tudnak pénzt belerakni, és akkor remélhetőleg sikerre viszi a céget. Azt tudni kell, hogy azért ez egy nagyon-nagyon magas rizikóval működő tevékenység.
Szokták is mondani, általában családtagok, vagy
igen, hát az a barátok, családok, ugye ők azok, akik inkább az emberbe fektetnek be, nem feltétlenül a vállalkozásba, de azért vannak, akik ezt professzionális szinten csinálják. De én azt gondolom, hogy ez egy szelete annak a világnak, ami mondjuk megnyílik egy sikeres sportó előtt, és tudok egy pár életutat mutatni példaként. Tehát aki például ezt az angyal befektetést nagy számban űzi, az a Serena Williams, ugye a teniszező, aki megint csak felhalmozott egy komoly tőkét. Ő egy több mint 10 millió dolláros befektetési alapot üzemeltet, ahol 50 cégben már van tulajdonrésze. Tehát ez egy példa, ahol most nem hiszem azt, hogy a Serena Williams olvassa át az üzleti megkereséseket, meg terveket is dönt el apján. Nyilván van mögötte egy olyan csapat, aki ezt a tőkét ezt kihelyezi. Vannak olyan sportolók, akik ugye ráállnak egy olyan területre, ami az ő szívügyük, és akkor ebből csinálnak valami vállalkozást. Egy nagyon érdekes példa, amit találtam, a szintén teniszező, az a orosz származású Maria Sarapova, aki egy szójátékra építette az ő vállalkozását, ő ugyanis nem szereti az édességeket, és elindított egy Sugarpova néven egy vállalkozást, a bűntudatmentes édességek vállalkozása, és gyakorlatilag ebből egy viszonylag komoly vállalkozást épített, ahol...
Milyen érdekes, egy személyes ügy miatt.
Személyes ügy miatt, ő szereti az édességet, és ugye ezek bizonyos, gondolom, ezek cukormentes, meg különböző ilyen
hát ezt tudjuk, hogy sportolóként azért ennek van jelentősége, hogy amikor az emberek hozni kell a súlyát, hát ez mindannyian tudják.
És szóval ő például egy ilyen vállalkozást épít és üzemeltet. Akkor vannak olyanok, akik ugye, mint már említettem korábban, egy portfólióban gondolkodnak, és tennek különböző vállalkozásokat indítanak. És akkor vannak azok, akik, én azt gondolom, hogy picit a Talma is talán jó példa erre, akikben a sportoló pályafutásának a következő fázisát építik. Szerintem nem kell messze menni, például a Hosszú Katinka egy jó példa erre, ugye egy saját úszó iskoláját márkázott, ugye ezt Iron Lady, vagy Iron...
Ez hát az egész Iron Swim.
Iron Swim néven ugye üzemeltetés, és ez egy profitábilis működő vállalkozásként van jelen, tehát van olyan út is.
Még egy picit visszatérni, Fanni, a külföldi példákra, ahol azt gondolom, hogy a parasport tekintetében mindenképpen tanulnunk érdemes, mert talán előrébb jár ez a fajta kultúra. Ugye Daniel Diaz, a brazilok 14-szeres paralimpiai úszóbajnoka, egészen fantasztikus személyiség, tényleg a Rio-i olimpia igazi hőse volt. Ő egy nyugodtan mondhatom, hogy egy olyan személyiségén őt, nem csak az úszósportban, nem csak parasportolóként, hanem egész Brazíliában, sőt talán az egész parasportban világszinten, hogy nála is megnéztem, jelen pillanatban 8 globális világvállalat van jelen a szponzorok között, de például, mint a Citibank is még sorolhatnám, tehát tényleg nagyon-nagyon nagyok. Mennyiben segít mondjuk akár neked, nektek az, hogyha egy, akár egy külföldi példa ennyire erős, amihez aztán előbb-utóbb mondjuk lehet egy picit a kultúrát is hozzáigazítani?
Igazság szerint én mindig a külföldi példákból merítek erőt, hiszen látom azt, hogy amikor elmegyek külföldre egy versenyre, hogy mennyi néző van ott, mennyire imádják őket. Tehát, hogy amikor volt tavaly a londoni világbajnokság, élő közvetítés volt tévében, ugyanúgy volt stáb, behívták a régi sportolókat, mint ahogy itthon is működik, csak ugye épeknél. És mindig elmondtam, hogy nekem is ez a legnagyobb vágyam, hogy egy ilyet lehetne itthon is létrehozni, és hogy egy parasportoló ne csak azt érezze, hogy jó, én csak úszkálok, és akkor jönnek az eredmények, aztán valaki tudja, valaki nem, hanem legyenek rá büszkék, és mint sportoló, nem, tehát hogy nekünk nem arra van szükségünk, hogy szánjanak minket, vagy sajnáljanak, hanem arra, hogy ugyanúgy teljes értékű emberként tudjuk élni a mindennapjainkat, és ehhez megadjanak mindenféle lehetőséget. Most, ha ez szponzorációs lehetőség, Én nagyon örülnék annak, hogyha azt látnám, hogy minden ilyen nagyobb cégnél van egy parasportoló is.
Mennyire fontos a storytelling manapság?
Elengedhetetlen. Szerintem a marketing kommunikációnak az alapja. Uh-huh. A történeteken keresztül érezzük magunkénak egy embernek az életét, és ha az nincs meg, akkor inkább egy ilyen távolságtartás alakul ki a közönség és a személyiség között. Egy dolgot akartam csak kihangsúlyozni, hogy ugye sokat beszélünk a szponzorokról. Szerintem különbséget kell tenni a között, hogy egy szponzoráción keresztül van egy márkaépítés, vagy az, hogy mondjuk egy sportoló valami vállalkozást saját erőből csinál, és szerintem ez egy fontos különbség. Egyik se zárja ki a másikat, csak azért alapvetően szerintem, ami az öngondoskodásnak az egyik fontos eleme, az, hogy próbáljunk kitörni abból, hogy mi más szponzoroktól függünk, és próbáljunk olyan lehetőségeket megkeresni, ahol mi tudjuk,
önállóak
tudunk lenni. És ebben azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepet játszhat a márka, de nem feltétlenül muszáj, hogy márkává váljunk.
Te mindig ismertél nagyot álmodni, Talma, és most is végül is arról van szó, hogy tulajdonképpen ez már nem a te életedben jelenthet egy megmutatkozási lehetőséget. Valószínűleg ezen a pályán nem te fogsz majd magyar közönség előtt versenyezni. De mégis az, hogy megteremteni a módját annak, hogy lehessen tulajdonképpen egy olyan pályán versenyezni, ami hazai közönség előtt alkalmasát teszi a versenyzőket az itthoni készülésre, ez mennyire tűnt korábban lehetetlen ügynek?
Egy magyar sportoló számára szerintem egy magyar szereplés, egy világbajnoki helyszín mondjuk, az egy különleges esemény. Nekem ez nem adatott meg az aktív karrierem során, de így is elmondhatom, hogy a legközelebbi futam, most amúgy 20 futamos a MotoGP naptár, akkor, amikor versenyeztem, 16-17 futam volt, és a legközelebbi helyszín Magyarországhoz a csehországi Brünói pálya.
Azt tekintettük egy
igen, az egy kicsit ilyen magyar GP volt, ahol 30-40 ezer magyar kilátogatott a helyszínre. És egy régi álom volt, hogy esetlegesen Magyarországon megvalósuljon egy ilyen futam, de most a kormány eldöntötte, hogy 2023-tól egy új létesítmény, egy új pályán tudjuk fogadni a MotoGP-t, és ebben nagyon sok munkám van.
Mennyire látod a lehetőségét, hiszen neked ez az egyik fő profilod, Zoli, hogy külföldre kilépni. Mekkora esélye van ma egy egyébként jó ötletnek, egy magyar sporttechnológiai innovációnak?
Szerintem mindig van esély, de ahhoz tisztába kell lenni a játékszabályokkal. A legesleg fontosabb mérföldkő, amit meg kell ugrani, vagy akadálynak kell ugrani, az a hitelességnek a megteremtése. Tehát eleve ugye ebben a startup világban ugye rengetegen belépnek, és ugye egyre kevesebben jutnak ki egy bizonyos szint után egy következő szintre, mint tőkebevonás szempontjából, mint üzleti siker szempontjából. És szerintem a magyar startupoknak az egyik legfontosabb feladatuk az, hogy mondjuk egy amerikai piacra belépni, ami egy nyilván valahol az álomszenárió mindenki számára. Ott viszont el kell ismerni, hogy vannak bizonyos alap dolgok, amik elengedhetetlenek annak érdekében, hogy ott egyáltalán komolyan vegyenek. Mert hát akárhogy is nézzük, sajnos Amerikából nézve Magyarország egy pont a világban, és bármi mindenki tudja, hogy a Rubik kocka az Magyarországról származik, Amerikában senki sem tudja, hogy a Rubik kocka
ezt tudom, egyébként ezt megdöbbentem, igen, hogy ez tényleg.
Ez a valóság.
Pedig majdnem minden második amerikai filmben ott van az asztalon.
Ott van, ott egyébként csak nem tudják, hogy semmi köze, bármi köze lenne Magyarországhoz. Ez mind csak azért mondom, hogy olyan dolgok, hogy például az angol nyelvtudás, alapszinten, vagy nem is alapszinten, tárgyalós szinten, az, hogy olyan sales és marketing anyagokat összeállítani, weboldalt csinálni, ami professzionális, ami igényes, olyan, hogy legyenek jelen a social médiában, professzionális tartalommal. Tehát ezek mind azokat a célt szolgálja, hogy a hitelességet növelje, és a felismerhetőségét növelje, az, hogyha valaki beüti a cégnek a nevét a Google-ba, akkor előjön olyan tartalma, hogy azt mondják, hogy ez létezik.
Hát, ha ott nem létezel, akkor nem létezel.
Akkor nem létezel effektív. És akkor, ha ezen túl vagy, akkor utána a következő kérdés az, hogy nyilván tudsz egy olyan megoldást nyújtani egy problémára, mert ugye ez a startup világnak az alapja, hogy minden cég az valami problémára nyújt megoldást, amire képesek az emberek és hajlandóak, vagy cégek, vagy emberek fizetni. És akkor nyilván ez már üzletfejlesztési folyamat, hogy hogyan győződ meg a partnereket, meg a célközönségedet erről. De ha nincsenek meg az alapkövek, akkor hiába próbálsz a másodikkal foglalkozni, nem fogsz.
Egyébként ezt most, hogy így levezetted, így egy egész egyszerű képletnek tűnik, csak mennyire bonyolult lehet ezeket mind részleteiben összerakni, azon túlmenő, hogy kell egy kitűnő ötlet, nyilván igen, kell egy nagyon igen. Jó ötlet, és nem árt egy prototípus sem, ami igen. Ugye látható, hogy miről szól ez. Hát itt most ebben a körben, Fanny, te vagy az egyetlen aktív sportoló közöttünk, és nagyon sokat beszéltünk arról, hogy azért a márkává válásnak az egyik alapfeltétele a sportvilágban a kitűnő sporteredménye. Te most már világbajnok vagy Európa bajnok vagy, de tudom, hogy egy hatalmas cél lebeg a szemed előtt, és hát mondjuk úgy, hogy ezt most halasztották sokak szomorúságára, ugye nyilván ugye a Covid világjárvány, azt gondolom, hogy a világ egészére gazdaságilag és minden szempontból, persze emberéletekben is óriási csapást mért, de nyilván a sportolók, akik készültek a Tokiói olimpiára, hát most tudomásul kell, hogy vegyék, hogy halasztani kell egy évet. Hol tartasz most ebben a folyamatban, és mennyire milyen cél lebeg a szemed előtt?
Szeretném, hogyha a negyedik paralimpiámon összejönne esetleg az érem. Ugye az első hármon nem sikerült, most készülök a negyedikre. Engem nem ért, tehát váratlanul az, hogy elhalasztották a paralimpiát, és abban a pillanatban döntöttünk úgy az edzőmmel, Szabó Álmossal, hogy akkor itt az ideje annak, hogy a vállamat megműtsék, hiszen az a tavalyi világbajnokság előtt lesérült. Úgyhogy én ezt az időszakot, hát igazából az egész nyarat a karanténban töltöttem, ugyanis felkötött kézzel otthon voltam, de volt időm magamra, teljesen kiürítettem az elmémet, úgyhogy nagy lendülettel álltam neki, és örülök, hogy tudunk sportolni, mert és hogy nem szeretném, hogy még egy olyan leállás legyen, mint tavasszal, mert azt már nem bírná a parasportvilága sem.
Hát azt gondolom, a parasportvilága sem, jól mondod, igazából a sportvilág sem és a világ sem semmilyen szempontból. Talma, hogy néz most ki a Talmácsi Gábor üzleti portfólió? Tehát amikor arra gondolok, hogy felépítettél tulajdonképpen a versenysport után egy új Talmácsi Gábor brandet, akkor Mik azok a nagy szeletek, amik most ezt így összerakják?
Talán 5 szelete van ennek a vállalkozás csoportnak. Az egyik szelete a nagyköveti szerepeim, ugye világvállalatokkal. A másik, amit említettem, az a menedzsment, ahol fiatal sportolóknak segítünk előre mozdulni a karrierjüket. A rendezvények azok nagyon fontosak, hát most ugye korlátozott, de minden, ami a, nem a motorsport, hanem minden, ami a motorozás körüli rendezvény, tehát a motorozás népszerűsítése, az oktatás, a gyerekek képzése, a kiállítások, motoros rendezvények, ez úgymond az eventhez tartozik. Ugye van nekünk egy családi vállalkozásban egy pici pályánk, egy Talmácsi Ring, ami egy go-kart pálya, de motoros pálya. És nekem is, ahogy beszéltük, hogy a motivációs előadás, főleg így a téli időszakban, amikor nincs szezon, nem utazunk, nem utazom annyit, akkor cégeknél a motivációs előadás, a csapatépítés, a siker, a sikeres gondolkodás, ez egy szerintem nagyon fontos üzenet, főleg a sportolóktól. És csinálok olyan képzéseket, amik kimondottan versenypályára vannak. Tehát egyre nagyobb divat a pályamotorozás, nagyon sokan pályamotoroznak, mert akik a közúton nem tudják élni a száguldási élményeiket, azok létesítménybe mennek, és ott biztonságos körülmények között, bőrruhában, légzsákkal, szemben nem jön senki, megfelelő bukózónákkal, adrenalint égetnek és húzzák a gázt. Tehát vannak ilyen klubok, ahol aktívan szerepet vállalok és segítek tapasztalatokkal, különböző kurzusok. És ez az, ami így a C-csoportban napi szinten dolgozunk.
Ez elég komoly.
És ugye a MotoGP, amivel az meg most fog beindulni, tehát lényegében így ezek a lábak vannak, és ezeken a területeken dolgozok a kollégáimmal.
Fantasztikus. Zoli, te azért ugye tanácsadóként is benne vagy a Sportek Hungary programban, lesz majd rálátásod arra, ugye, hogy még ezek a startupok így zárásként a te nemzetközi tapasztalataiddal is figyelve, létezhet-e olyan, hogy egy jó ötlet, egy jó magyar sporttechnológia innováció, ami most még a startup fázisban van, 1-2 év múlva berobbanó világsiker?
A lehetőség mindig benne van, tehát ez ebben a jó, ebben a játékban, hogy bármi megtörténhet. Nyilván a valószínűsége azon fog múlni, hogy hogyan tudják ezek a cégek az ötleteket a valóságban életre kelteni, és azért azt szokták mondani, hogy egy vállalkozás fejlesztésben kb. 5%-át teszik ki a sikernek az ötlet, a másik 95% az, hogy hogyan tudjuk ezt életre kelteni. Ahhoz nyilván kell fókuszáltság, agilitás, kitartás, de azt gondolom, hogy akik nem próbálják, azok soha nem is fogják tudni, hogy meg tudják-e csinálni, úgyhogy én azra biztatom ezeket a cégeket, hogy csapjanak bele és nyitott szemmel kövessék azokat az utakat, amik megnyílnak előttük, mert szerintem mindig van lehetőség a sikerre.
Fantasztikus. Hát ugye ezek a tulajdonságok, ezek hál' Istennek a sportolókban, a jelenlévőkben is, meg mindazokban, akik ugye a program részeként segítenek ezeknek a startupoknak, mind jellemző. Tehát én azt hiszem, ezek kitűnő párosítások lesznek, tényleg a márkák remélhetőleg össze fognak találkozni, és fogják segíteni majd egymás útját. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, tehát Illés Fanni, Talmácsi Gábor és Várdi Zoltán volt itt velünk ebben a mostani epizódban, amikor a sportolói brand, a sportolói márkaépítésről beszélgettünk, és persze, hogy szó is esett róla, ennek a műsorsorozatnak a keretében az is egy nagyon fontos dolog lesz, hogy a jelenleg zajló, mondjuk így kiválasztás keretében előbb-utóbb azokat a vállalkozásokat is megismerjük, azokat a startupokat, azokat a magyar innovációkat, amelyek jelen pillanatban még most egy korábbi fázisban vannak, és bízunk benne, hogy előbb-utóbb akár lehet belőlük világsiker is. A mostani beszélgetés teljes hosszában meg lehet hallgatni majd a különféle podcast felületeken, illetve a HEPA, vagyis a Magyar Exportfejlesztési Ügynökség, valamint a Csisztu Channel YouTube felületein is, valamint a www.csisztu.hu oldalon minden linket megtalálhattok majd. Köszönjük szépen a HEPA támogatását, köszönöm a jelenlétet, köszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is. A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztu Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának.